Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, azt a levélbeli szent igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 12. fejezet 31. versétől a következőképpen. Ezt írja Pál apostol, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhattam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Kedves testvéreim, 2000-ben az Amerikai Egyesült Államokban volt egy népszavazás. Gondolom, jó nagy munka lehetett egy akkora országban, és utána kiértékelni az eredményeket is. És amikor kiértékelték az eredményeket, azt látták, hogy egészen sok olyan honfitársuk van, akit Washingtonnak hívtak. Mi ennek az oka? A Washingtonnak elnevezett embereknek a 90%-a afroamerikai, vagyis színes bőrű. És ennek az volt az oka, hogy amíg rabszolgaság volt az Egyesült Államokban, addig a rabszolgáknak nem volt vezetéknevük, csak keresztnevük. És amikor lehetővé vált számukra a szabadság, akkor mindegyikük választhatott egy vezetéknevet. És nagyon sokan éppen ezért George Washingtonnak a nevét vették föl az Egyesült Államok elnökének, akinek az ideje alatt megtörtént a rabszolgák felszabadítása. Gondoljunk bele, azóta eltelt talán 5 vagy 6 nemzedék, és 5 vagy 6 nemzedék a nevében hordozza ennek az embernek a nevét, mindazt, amit tett, és kifejezi azt a tiszteletet, hogy hordozom George Washingtonnak az emlékét, mindazt, amit tett az én őseimért, és rajtuk keresztül értem is. Ha megkérdezik tőlünk, hogy mi milyen vallásúak vagyunk, azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, és ezzel azt mondjuk, hogy Krisztus nevét hordozzuk. Ez nem egy olyan név, amit mi felvettünk és magunkra aggattunk tiszteletből, hanem ajándékba kaptuk. És ahogy ezek a színesbőrű emberek ott Amerikában a nevükben szeretnének valamit megköszönni, valakinek az emlékét megőrizni, és valakire mutatni, ugyanúgy kell a keresztény embernek is valakire mutatnia. Mennyire történik ez meg? Mennyire történt meg ez 2000 évvel ezelőtt Korintusban? Hogy azok, akik a korintusiakra néztek, azok azt mondták, hogy igen, ezen keresztül látszik az a név, akiről el vannak nevezve, vagy éppen szégyent hoztak rá. Jól tudjuk, hogy a Bibliában mind a kettőre vannak példák. A pozitív példát azt Jézus mondja Máté evangéliumában, mint egy felszólításként, hogy az ember személye hogyan hat az Istenre is, vagyis az Istenről alkotott képére az embereknek. Ezt mondja Jézus, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ugye ez jellemző volt az első keresztényekre, az egyik olyan szálló ige, amit a keresztényekre mondtak, az így szólt, lásd, hogy szeretik egymást. Erről lehetett őket megismerni, és a külvilág is ezt mondta, lásd, hogy szeretik egymást. Van negatív példa is, Pál apostol ezt a rómaiaknak írja, aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. Mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetünk mi a pozitív példák. Bár nem Washingtonról vagyunk elnevezve, hanem valaki másról, de hogyan vihetjük ezt a Jézus Krisztust úgy ki a világba, hogy az nem megbotránkoztató legyen, mint amilyen megbotránkoztató volt Korintusban, hanem valami egészen más. Ugye az elmúlt hetekben sokat szóltam Pál apostol és a korintusi gyülekezetnek a feszült helyzetéről, ahol megtámadták őt, bántották, megalázták őt, de ő végig Isten kegyelmére mutatott rá, akár még a testébe lévő tövissel is. És a háttérben az egész feszültség mögött a kegyelmi ajándékoknak a sokfélesége és sokszínűsége volt. Igazából a korintusi gyülekezet, mondhatjuk azt, hogy az egyik legáldottabb gyülekezet volt az ókorban. Arról olvasunk, hogy Isten szent lelke hihetetlen erővel kiáradta gyülekezetnek az életébe, de mégis ez okozta a legtöbb feszültséget. Mert Isten kiáradó kegyelme, ha nincs két biztos talaj ott az emberek szívébe és életébe, akkor nem tud helyesen kibontakozni. Akkor az emberek ezzel rosszul élnek, és csak feszültséget okoz. Itt is ezt látjuk, Pál nem tagadja, hogy Isten kegyelme kiárat rátok, mondjuk inkább is kegyelme, Istennek a karizmái, ezernyi dolog történt ott, azt mondja Pál, némelyeket apostolokká tett az Isten az egyházba, másokat prófétákká, tanítókká, adott csodatévő erőket, gyógyításra ajándékot, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra, hogy a kiárat rátok, de ti olyanok voltatok, mint az a gát, amelyik nincs fölkész arra, hogy jön az áldás, elkezditek össze-vissza használni, és elsöpört titeket. És nem marad utána csak letarolt falvaknak a tömege. Azt mondja Pál, hogy kell két alap ahhoz, hogy a karizmákkal jól lehessen élni. Az egyik, itt most erről kevesebbet beszél Pál apostol, de nagyon-nagyon fontos, hogy nem elég betöltekezni Isten szent lelkével, szükség van az igei alapokra is. Szükség van arra, hogy az ember Isten igéjét is tanulmányozza. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy nekem a lélek szól önmagába, tudom, mit kell tennem, nincs szükségem az igére, és ezért az ember elkezd rosszul élni ezekkel az ajándékaival. Egy karizmatikus, mondom ezt, ő maga mondta, egy karizmatikus lelkipásztort hallgattam, Fodor Sándornak hívják, aki Illés történetén keresztül beszél erről, és azt mondja Illésről, hogy mi történt Illéssel, elmenekült a szolgálat elől, és amikor meglátogatta őt az angyal, akkor ezt olvassuk, evett, ivott majd, újra lefeküdt. És úgy magyarázza ez a lelkipásztor, hogy az enni azt jelenti, hogy enni Isten igéjét. Inni pedig azt jelenti, hogy betöltekezni a Szentlélekkel, és a kettőnek együtt kell lennie. Ez az egyik nagyon fontos dolog. Ha ajándékokat kaptunk, legyen ott az igei megalapozottság mellette. Legyen ott az, hogy Uram, köszönöm, hogy kiválasztottál, de szeretném ezt minél jobban tenni, szeretném minél jobban a te igei alapodon élni az életemet, és az alapján szolgálni. Ez volt az egyik cél, hogy ez volt az egyik gond, hogy elvétették a célt, igei megalapozottság nélkül, csak a karizmák, jelek, csodák, nyelveken szólást akarták. A másik pedig, ami a problémát jelentette, és erről szól a mai igénk, hogy nem kezelték helyén a szeretetnek a kérdését, rossz helyre tették az életükbe, és nem arra az ajándékra törekedtek, ami a legfontosabb, hanem más céljaik voltak. Megpróbálom így az egész mondani valamnak az elején egy mondatba összefogni a lényeget. A lényeg az az, hogy Pál apostol a szeretetet az kiveszi a karizmák közül. És azt mondja, hogy nem úgy néz ki, hogy van a gyógyítás, a profétálás, a nyelveken szólás és egyebek, és mellette ott a szeretet, aztán valaki vagy kapja, valaki nem, hanem azt mondja, hogy ennek kell betakarnia mindent. Az összes többi semmit nem ér, ha nem takarja be a szeretet. Lehet bárki bármilyen proféta, vagy mondhat bármit, akár még ige alapján is, szeretet nélkül bántóvá tud válni. Lehet a nyelveken szólás egy nagyon nagy ajándék, szeretet nélkül öncélú és kirekesztő lesz. És nagyon sok mindent lehet mondani az életünkbe, bármit. Ha nem borul rá a szeretet, és ezt majd kifejtem részletesen, akkor semmit nem ér az egész. És erről beszél itt Pál. És ez alapján nézzük meg, hogy a legcsodálatosabb dolgokra is azt mondja, hogy értsd meg, semmit nem ér. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. Még a pengő cimbalomnak egész jó hangja van, De itt nem pengő cimbalomról van szó, hanem kongó ércről és lármás cintányérról. Azt mondja Pál, hogy szólhatsz emberek vagy angyalok nyelvén, profétálhatsz magyarul, vagy akár valamilyen nyelveken szólva, szeretet nélkül értelmetlen az egész. Aztán hozzáteszi, hogy ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, minden bölcsességnek a birtokával vagyok, vagyis önmagában a teológiai tudás is kevés. Lehet bárki bármilyen penge teológiailag ismereti az összes zsinatot, különbségeket, egyebeket, semmit nem ér szeretet nélkül, mert bántó és kirekesztő lesz. Ökumenikus imahét kapcsán volt lelkészek között levelezés, és valaki lehet, hogy nem ért velem egyet, majd utána mondja el. Én azért mindenképpen testvéreimként tekintek más felekezetekre, de azt olvasni, hogy én nem megyek el, mert azok bálványimádók, más meg egy ilyen fenkölt, hogy elmegyek, hogy legalább azok a katolikusok egyszer halljanak igaz evangéliumot. Ez ugyanez a fajta szeretetlenség. Mert a szeretet az nem erről szól. Nem arról szól, hogy mindent elfedünk és mindennel egyetértünk. De ott is nagyon-nagyon sok testvérünk van. Szeretet nélkül a teológiai tudás se ér semmit. Azt mondja Pál, ha teljes hitem van úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, az se ér semmit, tehetsz bármilyen csodát. Szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ha szétoztam az egész vagyonomat, még oda is be tud férkőzni az önzés, vagy az Isten előtti elismerésre való vágyakozás, hogy nem szeretetből teszem, hanem talán elismerésért, vagy felnézzenek rám mások. Még azt is mondja Pál, hogy mert fel is gyújthatod magadat. Testem tűzhalára szánom, bármit tehetsz, semmit nem ér a szeretet nélkül. Erről beszél itt Pál. A szeretet az nem olyan, hogy valakinek adatik, valakinek nem. Azt mondja, hogy mindennek az az alapja. És most a mindenbe hadd tegyen bele tényleg a mindent. Nézz a saját életedre, az életed bizonyos szakaszaira. Istennek a szeretete borítja-e be a párkapcsolataidat? Isten szeretete borítja-e be, ahogy a házastársaddal beszélsz? Isten szeretete borítja-e be, amikor gondozol akár valakit? Vagy gyermekként, amikor engedelmeskedsz? Vagy eljössz a templomba, vagy szolgálatot vállalsz, vagy bármi? Azt mondja, ennek a szeretetnek kell mindent betakarnia, mert enélkül minden öncélúvá válik. Ha ez a szeretet nem nincs bennem most, akkor értelmetlen ez az igehirdetés is az én számomra, de még lehet, hogy Isten másnak föl tudja használni. De ott van ez a szeretet, akkor az számomra is fontos, és talán még inkább tud megszólítani embereket. Azt mondja, teljesen mindegy, énekelsz, profétálsz, gyereket nevelsz, bármit csinálsz, nem ér semmit az egész. Hallgassuk meg ezt a mondatot, ez egy idézet. A szeretet szempontjainak érvényesülése nélkül a lelki ajándékok, elhívások, szolgálatok nagyobb kárral járnak, mint haszonnal. Nem azt mondja, hogy értelmetlen, azt mondja, hogy káros. A korintusi gyülekezetnek ez lett a veszte. Nem az volt, hogy a korintusi gyülekezet élte az életét, jött a karizmák, nem éltek vele, és élte ugyanúgy az életét, rosszabb állapotba kerültek, mint előtte. Viszályok, széthúzások, veszekedések. Mert az emberek csak valami látható dologra vágytak, valamilyen karizmára, amit vagy megkaptak, vagy nem, de igazából sehol teológiai lap, se pedig az igazi szeretet nem volt ott az életükben. Most egy pillanatra, ha ezt az egészet így elfelejtjük, és csak úgy magára a szeretet himnuszra nézünk, aztán majd szeretném összekapcsolni a gondolatokat, akkor azt látjuk, hogy ennek a résznek rettenetesen rossz a címe. Ez egy nagyon hibás cím, azt mondani, hogy ez a szeretet himnusz, ennek a pontos címe azt kéne, hogy legyen, hogy az Isten szeretetének a himnusza. És ez egy nagy különbség. Itt minden helyen az agapé szó található. Vagyis itt arról van szó, hogy ez a szeretet, ez Isten végtelen, mindent odaadó, megbocsátó és semmi, cserébe semmit nem kérő szeretete. Tehát ha most kivesszük az egészet és önmagába felolvassuk, akkor a következő reakción kell, hogy legyen. Uram, köszönöm, hogy te ilyen csodálatosan szeretsz engem. Olyan jó ezt tudni, hogy te nem háborodsz föl, hogy te nem ítélsz el, hogy olyan jó tudni azt, hogy egy ilyen édesapám van. De attól, hogy az ember mondjuk tudja, hogy az édesapja vagy az édesanyja ilyen, attól még lehet végtelenül gonosz. Vagy valamennyire ezt talán tudhatni rá, de ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, az működik az ő életébe is. Mi csodálhatjuk ezt a szeretetet, és ez egy nagyon nagy ajándék, hogy Isten ennyire szeret minket. De a nagy kérdés az, hogy Istennek ez a fajta csodálatos szeretet, ez hogy kerül be az én életembe? Hogy lehet az, hogy emberek ajándékokat kapnak Korintusba, és egyszerűen hiába a szerető Istentől kapják, egymásra szeretetlenek és kirekesztőek. Hogy lehet az, hogy valaki ajándékot kap, mondjuk anyagi dolgokban, nagyon-nagyon gazdag, elmegy valahova enni, és elnézi, hogy vele szembe a másik a száraz kenyeret eszi, aki éppen rabszolgaként kapott a gazdájától egy órát, hogy eljöjjön. És nincs benne az a szeretet, hogy tessék, adok neked. Ez volt a gyülekezetben. Azt mondja Pál, hogy ez valami érthetetlen ez a dolog. Hát hogy működik ez? Semmit nem ér, bármit tesztek, korintusiak, ha nincs bennetek ez a szeretet. Éljünk az Isten szeretetéből. Ez a mai nagyon fontos üzenetünk. És mondhatjuk azt, hogy de Uram, ez nagyon nehezen megy. És azt mondom, hogy egyáltalán nem megy. Egyáltalán nem megy. Bárhogy szeretnénk, akarnánk magunktól, ez soha nem fog menni. Mert önzetlen, önfeláldozó szeretet az agapé, de végső soron ez a szeretet azon formája, amit csak Istentől nyerhetünk el Krisztus által. És itt nem is tudunk 100%-ig ugye soha megvalósítani, ez természetes, erről Pál apostol is ír, de az igenis fontos, hogy az ember merítsen ebből a szeretetből, és ez legyen a szolgálatának az alapja. Hadd mondjak egy nagyon fontos mondatot. Ezt valaki megjegyzi, akkor már nem jött hiába, ez így szól. A szeretet rendelkezik az emberrel. Ő alakít és formál. A szeretet akarja formálni az életet. És az nem jó, ha az élet viszontagságai, eseményei formálják a mi szeretetünket. Azt gondolom, nehéz lenne találóbb mondatot írni sokszor az ember szeretetéről, amelyiket kecsként osztogat, ma jó voltál hozzám, ma kedves voltál hozzám, ma nem mondtál csúnyát, ma nem ittál, ma időbe lefeküdtél, akkor szeretlek. Ha meg nem, akkor meg nem. A szeretetünket sokszor pont a körülmények és a nehézségek formálják. Ahelyett, hogy a szeretetünk formálnák a nehézségekhez való hozzáállásunkat. Nem jó, ha az élet viszontagságai, eseményei formálják a mi szeretetünket. És ez a mai igehirdetés ebből a szempontból szeretne nagyon felrázó lenni, mert mindannyian meg tudjuk dicsérni magunkat, meg tudjuk magyarázni azokat a pontjainkat, ahol szeretetlenek vagyunk, hogy miért tesszük, milyen sebek, múltbeli dolgok, fájdalmak, jogos, jogtalan sérelmek vannak. De az Isten ezt le akarja rántani, és azt mondja, hogy ne a saját önigazságod, meg egyéb takarja be ezeket a dolgokat, hanem az én szeretetem. Az én szeretetem boruljon rá ezekre a dolgokra. És azt mondjuk lehetetlen, és azt mondom, hogy így van. A korintusiaknak ezt is írja Pál a következő levelében. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyan arra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Átéljük-e azt a dicsőségről dicsőségre? Másokra azt mondjuk az emberet ilyen akadályokon át bukdácsoló élet. De meg azt mondja, hogy dicsőségről dicsőségre, győzelemről győzelemre vezet minket az Isten. Hogy ebbe is tudtál győzni, ebbe is meg tudtál erősödni, hogy mész tovább egy úton, dicsőségről dicsőségre. Nem bukdácsolsz, hanem haladsz és emelkedsz. Még egyszer mondom, nem fogunk soha odáig fölemelkedni 100%-os agapé szeretetig, de fontos erre törekedni. Itt most a következő gondolatról csak három mondatot fogok mondani, mert erről egy egész igehirdetés szólt néhány héttel ezelőtt, hogy mi a szeretetnek a munkája bennünk. Ugye két nagyon fontos munkája van. Az egyik, hogy megteszünk a szeretet által jó dolgokat, a másik pedig, hogy nem teszünk meg rossz dolgokat. Itt erről beszél Pál, hogy az is a szeretet jele, ha nem teszel meg dolgokat. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mondhatjuk, hogy nagy szó, hogy az ember nem tesz meg valamit, de ezek nem passzív dolgok, ezek sokszor nagyon komoly harcok bennünk, amit meg kell vívni. Ne legyek irigy, ne gerjedjek haragra, ne róljam fel a rosszat, ne örüljek, ugye a legszebb öröm a kár öröm, ne örüljek másnak a bukásának vagy hamisságának. Ezeket teszi a szeretet, de mondom, erről egy korábbi igehirdetés szól. A cselekvés a jóban és passzivitás a rossz dolgok megcselekvése helyett. Ez a szeretet munkája. És hogy fejezem be azzal, amiről Pál apostol is szól, hogy ez egy fejlődés. A szeretet egy célra irányuló fejlődés, amiben növekednünk kell. Tegye fel a kezét, hogy van-e itt olyan köztünk, aki mielőtt elindult, ma ötször átöltözött. Senki. Mert felnőttek vagyunk. Mi kislányunk az oviba, amikor ment, akkor este még a rózsaszint akarta fölvenni, reggel föladtuk, akkor nem az, akkor másik, akkor, és akkor és mindenkinek az életében volt ilyen. Ha azt kérdeztem, hogy ki az, aki kisgyerekként többször átöltözött, akkor bizonyára többen jelentkeznek. Nagy baj lenne, ha még most ezen a szinten tartanánk. Fejlődünk és változunk. És ez jó. És persze, hogy kinek a gyerekkor meddig tart, valaki még 40 akárhány évesen is, vagy 50 évesen is gyerekként gondolkodik, azt mondja Pál, hogy az viszont nem jó. Hogy ahogy a felnőtté válás ott van az életünkben, hogy egyre jobban látjuk a világot, egyre jobban megértjük Isten akaratát, úgy azért fontos, hogy elhagyjuk ezeket a dolgokat. Így mondja Pál, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, és teszem hozzá, ez volt a természetes. Amikor pedig férfivá lettem, nővé, hozzátehetjük azt is persze a hölgyeknek, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Azt mondja, hogy majd egyszer úgy ismerem meg Istentől, hogy ő engem. De most még ez nincs. De egyre inkább, egyre jobban kell látni. Kicsit ezt össze lehet kapcsolni, talán már Pál a tükörképét hangsúlyozta, vagy hozta elő, ahogy a tükrök is változtak a történelem folyamán. Én úgy tudom, hogy ebben a korban, az ókorban még nem volt az a fajta tükör, amit mi használunk üvegből, hanem ilyen fémből csiszolt tükrök voltak, amikkel nem lehetett annyira jól látni az embernek saját magát. Ma pedig már nézzük meg, milyen tükrök vannak. Mindig megszoktam nézni, az IKEA-ban ilyen szórakozásban vannak ezek is kerek tükrök hölgyeknek, ami belenéz az ember, és akkor még fölnagyítja. Meg hát ezernyi ilyen tükör van. És most nem azokra gondolok, amik ilyen elvarázsolt kastélyban vannak, hogy torzát esznek minket, hanem amiben tényleg már az ember rendesen látja önmagát, és rendesen látja az életnek a célját. Teljesen természetes dolog, ha az ember kinő dolgokat, és így kell kinőnünk lelkileg is bizonyos dolgokat az életünkben. Ezért mondja Pál, hogy azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A prófétálás, nyelveken szólás, hegyeket mozgató hit, a vakot látóvá tévő csoda mind eltöröltetik. Csak a lényeg marad meg, a hit, a remény és a szeretet. Aztán lassan ebből kettő is eltűnik, mert a hit odaát már látássá lesz, a remény pedig már beteljesülésé, hiszen nem kell reménykednünk, mert látni fogjuk színről színre az Isten. Csak a szeretet marad változatlanul is szeretet, épp ezért mindenek felett a legnagyobb a szeretet. És mekkora ajándék az, hogy ezzel a szeretettel nem a világ végén, vagy életünk végén találkozunk, hanem ez a szeretet már itt van ebben a világban. És ez a szeretet nem csak a világban van ott, hanem ott lehet a mi életünkben is. És erőt adhat ez a szeretet ahhoz, hogy ahogy egykor büszkén hordozták színesbőrű testvéreink George Washington nevét, hogy büszkén hordozhassuk mi is Krisztusnak a nevét, és a még fontosabb, hogy ő is büszke lehessen ránk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy mindaz, ami szó volt, az csak válasz a te kegyelmedre és szeretetedre. Arról énekeltünk, hogy erejét, kegyelmét bizony nékünk adja, és ez így van. Ma ezen az istentiszteleten is adod erődet, kegyelmedet, adod ezt a szeretetet, mert te magad vagy a szeretet, és szeretnél kiáradni a mi szívünkbe, lelkünkbe. Adod a te erődet, a te kegyelmedet, hogyha nehéz, akkor is tudjunk szeretni, akkor is tudjunk megbocsájtani, akkor is tudjunk a te utadon járni. Köszönjük ezt a legkiválóbb utat, Istenünk. Köszönjük mindazokat, akik ezen az úton járnak, köszönjük mindazoknak, akiknek erőt adsz, olyan dolgok megtételi ez, amire önmaguktól nem lennének képesek. És köszönjük azt, hogy ez a szeretet munkálkodhat a mi életünkben is. Amen.